Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam sorozatunk befejező alkalmaként, és amelyet megírva találunk az apostolok cselekedetének 21. fejezetében a 10. verstől, valamint a 23. fejezetben a 12. verstől válogatott verseket. Hallgassuk meg hittel, figyelemmel. Több napon át tartózkodtunk ott, miközben lejött Júdeából egy Agabosz nevű próféta. Oda jött hozzánk, levette Pál övét, megkötözte vele saját kezét és lábát, és ezt mondta. Így szól a Szentlélek. Azt a férfit, aki ez az őv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók és pogányok kezébe adják. Amikor ezt meghallottuk, a helybeliekkel együtt arra kértük Pált, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál így felelt. Miért sírtok és miért keserítitek meg a szívemet? Hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Amikor pedig nem hagyta magát meggyőzni, megnyugodtunk és azt mondtuk, legyen meg az Úr akarata. E napok után felkészültünk és felmentünk Jeruzsálembe. Amikor végéhez közeledett a hét nap, az Ázsiából való zsidók meglátták őt, mármint Pált a templomban. Fellázították az egész sokasságot, megragadták, és így kiáltoztak. Izraelita férfiak, segítsetek! Ez az az ember, aki a nép ellen, a törvény ellen és a szent hely ellen tanít mindenütt mindenkit, sőt, még görögöket is hozott be a templomba, és megszentségtelenítette ezt a szent helyet. Néhányan ugyanis látták vele a városban azelőtt az efezusi Trofimoszt, és azt hitték, hogy Pál bevitte a templomba. Felbojdult tehát az egész város, a nép összecsődült, Pált megragadták, kivonszolták a templomból, és a kapukat azonnal bezárták. Amikor pedig meg akarták ölni, jelentés érkezett a helyőrség ezredeséhez, hogy az egész Jeruzsálem lázong. Ez azonnal katonákat és századosokat vett maga mellé, és lerohant hozzájuk. Amikor azok meglátták az ezredest és a katonákat, abbahagyták Pál ütlegelését. Amint az ezredes odaért, elfogadta őt, és megparancsolta, hogy verjék kettős bilincsbe, majd kérdezősködött, hogy ki ez és mit követett el. De a tömegből ki ezt, ki azt kiáltotta. Mivel tehát a zajongás miatt nem tudhatott meg semmi bizonyosat, megparancsolta, hogy vigyék a várba. Amikor pedig a lépcsőhöz ért, valósággal vinniük kellett Pált a katonáknak a tömeg erőszakossága miatt, mert az egész néptömeg követte és kiáltozott, végeztest ki! Amikor megvíratt, a zsidók közül többen összesereglettek és átokkal kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált. Több mint 40-en voltak, akik ezt az összeesküvést szőtték. Ezek elmentek a főpapokhoz és a vénekhez, és így szóltak. Súlyos átokkal köteleztük magunkat, hogy semmi táplálékot sem veszünk magunkhoz, amíg meg nem öljük Pált. Most tehát a nagy tanáccsal együtt javasoljátok az ezredesnek, hogy vezesse őt hozzátok, mintha alaposabban akarnátok kivizsgálni az ügyét. Mi pedig készen állunk, hogy végezzünk vele, mielőtt ideér. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, elérkezett az idő, hogy a február 14-én kezdődött, néha a járvány okozta viszontagságos kihagyások után befejezzük Pál apostolnak a missziói útját. Eddig 14 igehirdetésben foglalkoztunk azzal, hogyan járja be Pál missziói útjai folyamán, Kis-Ázsiától Európáig, Szíriától egészen Macedónián át Görögországig, ezt a hatalmas területet, ahogy láthatjuk itt. A két legtávolabbi pont gyalog, ahogy láthatjuk itt a kivetítőn, Jeruzsálemtől, itt ez a pont Jeruzsálemtől, gyalog tette meg ezt az utat, hát nyilván nem egyenesen Korintusba, hanem több állomáson keresztül, de Jeruzsálemtől Korintusig ez 2719 kilométer, és folyamatos gyaloglással 477 óra lenne, legalábbis a Google számításai szerint. Láthatjuk ezen a térképen, hogy mekkora távolság ez, tulajdonképpen a Kis-Ázsia területét egészen átszelte Pál apostol. A három missziói útja folyamán több alkalommal járta be ezt a vidéket, Krisztus előtt 45-től egészen 58-ig, ahogy láthatjuk, 45 és 48 között volt az első missziói út, Krisztus után 49-től 52-ig a második, és 53-től 58-ig pedig a harmadik missziói út. A 13 év alatt összesen több mint 1700 órát, egészen pontosan 1718 órát volt úton, és több mint 10.000 kilométert, egészen pontosan 10.392 kilométert tett meg gyalog, lóháton vagy hajóval. Az útjai folyamán sok szenvedésen kellett keresztül mennie, nem egy turista utazás volt, ahol turista látványosságokat látogatott meg, hanem sok-sok viszontagságot kellett átélnie a hosszú út során. Az akkori kor legveszélyesebb vállalkozása volt belevágni a nagy ismeretlenbe idegen helyekre GPS nélkül. Ma ezt tulajdonképpen elképzelhetetlennek érezzük, de akkor ez óriási vállalkozás volt. Természetesen Pál apostol nem indult volna útnak, nem vállalta volna ezt a hatalmas kihívást, ha nem Isten indítja és nem Isten lelke vezeti, ahogy ezt több alkalommal is olvashatjuk az apostolok cselekedetének könyvében. Hadd idézek csak itt igeverset, ige szakaszt a 13. fejezetből. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Ők tehát a Szentlélektől kiküldve lementek. Vagy a 13. fejezet, szintén 6. versétől: a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Olyan jó ezekből a beszámolókból olvasni, hogy Pál tudott teljesen az Úrra hagyatkozni, tudta rábízni azt a teljes utat, a missziói utat. Nem a maga esze után ment, nem a saját meglátásai, nem a saját ötletei, érzései vezérelték őt, nem random, adhok módon ment városról városra, hanem az Úrra hagyatkozott, ami azt feltételezi, hogy napi kapcsolatban volt az Úrral, a küldőjével. Vele harcolta meg, hogy hol szeretné látni, hol szeretné őt használni, és hova kell mennie. És így tudott fáradhatatlanul szolgálni, és a legnehezebb helyzetekben is erőt kapni az Úrtól, hogy végezhesse fáradhatatlanul ezt a szolgálatot. És ebben a szolgálatban, Isten iránti engedelmességben elment a végsőkig. Jézus lelke benne is kimunkálta azt, amit a zsidókhoz írott levélben olvashatunk, hadd idézem a 10. fejezetet: az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Nem akart semmilyen körülmények között Pál apostol meghátrálni, nem akarta könnyebb utat keresni, nem akart kibúvót a ráváró nehézségek elől találni, hanem ment, vállalva azt is, hogy nehéz út lesz, amire rá kell lépni. És ez várt reá Jeruzsálemben. Isten egy prófétán Agaboszon keresztül figyelmezteti, hogy mi vár reá. Nem megfélemlítésből, hanem felkészítésből tette ezt az Úr, mert Isten nem viselkedik könnyelműen az övéivel, nem hagyja magukra semmilyen körülmények között, hanem Isten átsegíti a legnehezebbeken, de csak akkor, ha az ember nem a könnyebb utat választja. Isten nem azt mondja, válasz a nehéz és a könnyű út között, szabadságot adok, és veled leszek a döntésedben. Isten nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy gyere velem, én átsegítelek a legnehezebb helyzetekben is. A legnehezebb helyzetekben is. A próbatételekben, a hitpróbákban, a nyomorúságban is veled leszek minden körülmények között. Az ember azt gondolja, és az ember, a legtöbb ember azért imádkozik, hogy Uram, ezt és ezt szeretném, ezt a döntésemet te áld meg. Isten nem fogja megáldani ezt az áldást, ezt a döntést. Isten azt mondja, hogy gyere velem. Lehet, hogy bizonytalan lesz. Nem véletlenül olvassuk azt, lábam előtt mécses a te ígéd, ösvényem világossága, lábam előtt mécses. Azaz lehet, hogy csak az első vagy második lépést fogjuk látni, de tudunk-e ráhagyatkozni Istenre? És azt mondani, hogy Uram, bármilyen útra is hívsz, én kész vagyok. Kész vagyok ezen az úton járni. Mert ő azt mondja, gyere velem is, én átsegítelek a legnehezebb helyzetekben is. De ennek pedig a feltétele, hogy őt kövessük, és ne fogjuk menekülőre, ha nehézségekkel szembesülünk, ne a könnyebb utat válasszuk, ne a meghátrálás emberei legyünk, hanem a hitéi, hogy Isten mindig, minden helyzetben, minden körülmények között a legjobbat akarja, még akkor is, ha nem úgy látszik, vagy nem énünkre való. Pál így nem engedett a szívélyes emberi féltésnek, amikor azt hallotta, hadd idézem itt a 21. fejezetet, így szól a Szentlélek, ugye Agabosz prófétán keresztül, azt a férfit, aki ez az őv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók, és pogányok kezébe adják. Pál apostol Jézusért mindenre kész. Megkötöztetni is. Sőt, ő még ezen is túlmegy. Mindenre kész, és ezt kifejezte Milétoszban is, talán emlékszünk, az előző alkalmon erről hallhattunk, Milétoszban, amikor az efezusi vénektől búcsúzik el, ezt mondja, hadd idézem, de én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Pál apostol nem az a Krisztus követő volt, aki a könnyebb utat akarta választani, aki meghátrált, aki inkább a saját irháját mentette, a saját kényelmét kereste, hanem mindenben alárendelte magát Jézus Krisztusnak. És azt tudta mondani, hogy még az életem sem drága. Pál ezt nagyon komolyan mondta, és nagyon komolyan gondolta. Azt, amit gondolt, azt, amit mondott, és ahogyan tett, az teljes szinkronban volt egymással. Azt, amit gondolt, azt, amit mondott, és azt, amit tett. Gondoljunk csak Péterre, akinek a szavai és tettei nem voltak szinkronban. Azt mondta egyszer Jézusnak, hadd idézzem, Péter így válaszolt, ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Aztán néhány órával később, pedig ezt olvashatjuk Máté evangéliumában. Te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban, mármint Péter, tagadta mindenki előtt. És ezt mondta, nem tudom, mit beszélsz. Ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagadta, mégpedig esküvel. Nem ismerem azt az embert. Bizony közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad. Akkor átkozódni és esküdözni kezdett. Nem ismerem azt az embert. Vajon szinkronban van-e az, amit gondolunk, amit mondunk, azzal, amit teszünk, vagy ahogyan élünk? Mert itt láthatjuk. Péter esetében azt láthatjuk, hogy azt, amit gondolt és mondott, amit fogadott Jézusnak, hogy Jézus, érted, még a halálba is kész vagyok menni, nem volt szinkronban azzal, amit tett. És háromszor tagadta meg Jézust. Vizsgáljuk meg az életünket. Nézzünk az ige tükrőbe, és gondolkodjunk el azon, hogy ez az összhang, ahogy a cipzár teljes összhangban kell, hogy legyen, amikor összehúzzák, megvan-e a gondolkodásunk, gondolataink, a szavaink és az életünk között? Van-e ilyen összhang? Ahogy egymásba mennek ezek a fogak, úgy kell egymásba illeszkedni ezeknek, ahogyan a cipzárnak egyik oldal, gondolkodás, szó, a másik oldala tett illeszkedik össze. Pálnál összeillett, egymásba illeszkedett ez a kettő. Péternél olvasva azt a történetet még nem illeszkedett össze. Akinél nincs meg ez az összhang, az olyan lesz, mint a képen látható cipzár. Elválik egymástól, ahogy itt láthatjuk a baloldali képen, elválik egymástól a szó, a gondolkodás és a tett, vagy itt, ahogy félre siklik. Hányaknak siklott félre már az élete azért, mert nem volt szinkronban az, amit beszélt, amit gondolt és amit tett. Vajon a hétköznapi életünk összhangban van-e, drága testvérek, a vasárnapi életünkkel? És legyen ez egy nagyon komoly kérdés. És komolyan gondolkodjunk el, hogy a hétköznapi életünk, amiket a hétköznap mondunk, vagy ahogy gondolunk, szinkronban van-e azzal, ahogy itt vagyunk most. Ahogyan éljük a mindennapjainkat. Hogy lát bennünket Jézus, drága testvérek? Hogy lát bennünket így? Hogy lát bennünket Jézus? Illeszkedik? Vagy elválik egymástól? Félre siklik? Pál apostol komolyan vette a keresztény hiteles élet bizonságát. Ezért elhárítja ezt a féltő, aggódó szeretetet, mert tudja, nem embereknek akar tetszeni, ahogyan ezt olvashatjuk is a Galatákhoz írott levél első fejezetében, ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Krisztus szolgájaként nem emberi igényeket szeretne kiszolgálni, hanem Jézus Krisztust szeretné szolgálni, és ez egy óriási különbség a két szó között. Embereket kiszolgálni, vagy Jézust szolgálni. Egy apró igekötőn múlik, de mekkora különbség van a kettő között. Pál Jézus szolgájaként megy azon az úton, amelyre ráállította eltántoríthatatlanul, még akkor is, ha szerető, hívő testvérek is akarják őt visszatartani. Mert hát ez volt. Vissza akarták tartani. Annak ellenére, hogy Isten Agabosz prófétán keresztül azt mondja, hogy ez fog reád várni Jeruzsálemben. És még a hívő testvérek is, lehet, hogy jó szándékból, de azt mondták, hogy ne menj fel Jeruzsálembe. Mint hogyha azt gondolták volna, hogy Isten akaratát meg lehetne akadályozni. És tudjuk, drága testvérek, a pokolba vezető is, út is jó szándékkal van kikövezve. Jó szándékból akarták visszatartani, de nem lehet. Mert ahogyan olvashatjuk az igében, itt az 5. fejezetben, az Apcsel 5-ben, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek, vagy akár mint a hívő testvéreknek. Egy több éves, rendkívül nehéz időszak várt reá, több évig volt börtönben, halálos fenyegetések, bántalmazások, verések, hajótörés, börtön Róbában, az egyik legkegyetlenebb császárral, Néróval való találkozás, mert ezután ez vár reá, amikor azt mondja, hogy hát én nem csak megkötözni, hanem még a halálba is kész vagyok Jézusért menni, akkor tudja azt, hogy ezután mi vár rá. Nagyon-nagyon nehéz időszak. És még ad az Úr neki néhány évet, jó néhány évet, de tudja azt, hogy mi vár rá. Isten adott még neki egy rövidke időt, de végül a keresztény üldözés folyamán Néró végeztette ki Krisztus után 67-ben, Rómában hajtották végre az ítéletet, lefejezték Pál apostolt. És ha végignézzük azokat az apostolokat, tanítványokat, akik elhívottak voltak, sajnos majdnem mindegyik kivétel nélkül kivégzés áldozata lett. Egyedül János apostol volt az, aki természetes halállal halt meg Krisztus után 100 körül, de a többi tanítványt, apostolt, ugye még Júdás, aki kivétel, aki öngyilkos lett, a többi tanítványt, apostolt kivégezték. Kivégzés áldozata lett. Ha végignézzük ezt az ábrát, gondoljunk bele, drága testvérek, itt fel vannak sorolva az apostolok, a tanítványok, akik Jézus szolgálták ott az első században. Jakabéktól, Júdáson át, ugye a Tádé Júdáson át, Fülöp, Tamás, Pál, Péter, János, Máté, Júdás, Simon, Beltalan, András, Mátyás, föl vannak sorolva itt az apostolok, a tanítványok, és tulajdonképpen itt János és Júdás kivételével mindenkit kivégeznek. Mindenkit. Olyan megrázó, ahogy ezek az apostolok, ezek a tanítványok a szolgálatba belehaltak. A legtöbb kivégzésnél, és hadd ajánljam a testvéreknek a figyelmébe ezt a könyvet, Mártírok oszlopai. Mártírok oszlopa, ebben a könyvben apostoloknak, tanítványoknak, egyházatyáknak az életét dolgozza föl, milyen életük volt és hogyan haltak meg. És nagyon sokakat a kivégzés előtt még felszólítottak, hogy ha megtagadod Jézust, akkor megkegyelmezünk, akkor nem ölünk meg. És gondoltok bele, csak ennyit kellett volna tenni. Azt mondani, hogy Jézus nem megváltó és nem Úr. És ha ennyit kimondtak volna, ezt az egyetlen egy mondatot, akkor megmenekülhettek volna. Ezt leírja ez a könyv számtalan tanítványnál, apostolnál, egyházatyánál. De nem tették, nem mondták ki ezt a mondatot, tudva azt, hogy mi vár rájuk, hogy ki fogják végezni. És ezt a könyvet hadd ajánljam a figyelmetekbe, drága testvérek, mert ezeknek az embereknek az életét mutatja be. A haláluknak a körülményeit. És végigolvasva egyrésztről az ember szíve összeszorul. Összeszorul, hogy milyen szenvedésen kellett ezeknek az embereknek keresztül menni, de az olvasó szíve mégis megtelik hálával, hogy hűek tudtak maradni mind halálig Jézushoz. Hogy hűek tudtak maradni. Nem tagadták meg őt semmilyen körülmények között. És az a Péter, akiről az előbb beszéltem, aki háromszor tagadta meg Jézust, az a Péter is milyen nehéz körülmények között hal meg. Három ilyet nevet hadd említsek Pál apostol mellett, akik olyan hűen szolgálták Jézust, akiknek a gondolkodása, szavai és az élete összhangban volt, hogy az a cipzár az összezáródott. Volt összhang a között, amit mondott és amit gondolt, a között, ahogyan élt. Hadd olvassam fel ebből a könyvből az életük végét, amely olyan megrázó. Hadd idézek ebből a könyvből először Péter apostolról. Péter apostolnál így fogalmaz: eszerint hát Szent Péter is 12 esztendőig a zsidók között maradt, azután pedig ő is elment a pogányok közé, és egy másik hiteles írónak bizonsága szerint, minek utána sok esztendő alatt együtt is, másutt is hirdette az evangéliumot, Rómába is eljutott Néró császár alatt, hogy csodákat tett, sokakat az igazságra megtérített, és az Istennek a hívőkből állandó lelki templomot szerzett. Mely dolog tudtára esvén Nérónak, aki kezdette legelsőben üldözni a keresztényeket, annak parancsolatából Szent Péter is megfogantatott, azaz elfogták, és megostoroztatván keresztfára feszítetett. Úgy írják, hogy maga azt kívánta, hogy fővel, azaz fejjel aláfelé hagyattassék a keresztfán, nem ítélvén magát méltónak, hogy olyan formában feszítessék meg, mint a világnak ura a világ bűneiért. Így tette le ez a nagy apostol a maga életét az igazság mellett, amely hirdetetett urunk 68. esztendeje táján. És így mennybe menetele után, mint egy 35 esztendővel. Eltemettetett ugyanazon a Vatikán nevű hegyen, ahol az ő temetését még a 3. századnak elején látni lehetett. Gondoltok bele, milyen megható. Annyira szerette Jézust, és annyira ragaszkodott hozzá, hogy azt találta mondani, hogy amikor őt keresztre akarták feszíteni, ő nem méltó arra, hogy úgy feszítsék keresztre, ahogy Jézust. És ezért fejjel lefelé feszítették keresztre. Vagy egy másik személy, Jakab apostol, az ifjabb Jakab apostol, akiről így olvashatunk. Anánus főpap igen vakmerő, kegyetlen ember lévén, és Szent Jakabot megfogadta, mármint elfogadta, gyűlést tartott felőle, törvényt látott reá, és jól lehet már akkor nem lett volna szabad a zsidó tanácsnak halálos törvényt tenni, mégis vakmerőképpen halálra ítélte sokaknak kedve ellen, és kiadta, hogy kövesztessék meg. Minek előtte pedig ez a halálos szentencia véghez vitetett volna, az írástudók és a farizeusok felvitték Szent Jakabot a templom felső folyosójára, és arra kényszerítették, hogy onnét a nép hallatára tagadja meg Jézust. De nemhogy azt cselekedte volna, sőt inkább teljes bátorsággal és álhatatossággal vallást és bizonyságot tett ő róla, melyre a nép közül sokan felkiáltottak, mondván Hozsánna Dávid fiának. Ezen az írástudók és farizeusok, a velük értőkkel együtt nagyobb bosszankodásra indulván, a szent embert nyakra főre levetették a templom folyosójáról, amely esésből midőn szinte meg nem holt volna, térdére felvánszorgott és imádkozott, mondván, mennyei Atya Úristen, bocsáss meg ezeknek, mert nem tudják, mit cselekszenek. Akkor kövezni kezdték őt, és midőn úgysem holt meg hamar, egy ruhafestő odajárulván az ő fustéjával, melyel mesterségében élt, oly kegyetlenül megütötte a szent ember fejét, hogy azonnal kimúlt a világból. Urunknak 63. esztendejében. Ez a Szent Jakab írta azt a levelet az elszéledett zsidókból való hívekhez, amely az új testamentumi szent könyvek között vagyon. Gondoljatok bele, milyen drámai az, drága testvérek, hogy ezt a templomban és a templom előtt ölték meg a nagy papok, farizeusok, meg írástudók. Milyen szégyen ez, nem? És mártír halált halt ez az ember, aki még a halál tusájában is azt mondta, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, Jézus szavait idézve. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És neki sem volt drága az élete, és bizonságot tudott tenni. És a harmadik, akit szeretnék megemlíteni, az Timóteus, aki Pál apostolnak hű munkatársa volt, aki szintén járt Pállal a missziútak folyamán. Timóteus már azelőtt intette, tanította a népet, megmutatván nékik nem egyszer azon cselekedeteknek illetlenségét és gonoszságát. De midőn, elkövetkeztetvén az ünnepnap, mégis azon módon cselekedtek, Timóteus felbuzdulván lelkében az utcákon babonáskodó sokasághoz kiment, kiáltott, feddőzött, dorgálódzott ellenük, kérte, intette őket, hogy már valaha szégyeljék el, és szakasszák félbe az olyan gyalázatos cselekedeteket. Azok pedig ezeknek a hallásukra a haraggal eltelvén megtámadták a szent embert, a földhöz ütötték, kegyetlenül verték, tapották, hurcolták és féltholtan ott hagyták. Akkor némely keresztjének oda járulván felvették a földről, kivitték a városból, hogy a sokaság további dühösségétől megmentsék. De a halál révérei után, midőn egy helyen letették volna, és drága lelkét Istennek ajánlotta fel, kimúlt a világból, és holteste ugyanott eltemettetett. Milyen megrendítőek ezek a sorok, drága testvérek, és megszámlálhatatlan sok mártírja vértanúja lett Jézusnak az évezredek folyamán. Ez a könyv nyilván a teljesség igénye nélkül, hiszen nem mindenkit tudott összefoglalni, csak néhányakat, akiknek az életük sem volt drága. A Jelenések könyvében azt az igét olvashatjuk, hadd idézzem a 12. fejezetet, legyőzték őt a bárány vérével és bizonságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Olyan jó ezeknek az embereknek az életére tekinteni, akik sok nehézségeken mentek keresztül, de bizonságtételük, szolgálatuk fennmaradt az utókornak. Nem elmerült a történelem süllyesztőjében, hanem Jézus Krisztus dicsőítették meg a szolgálatukon keresztül. Pál így ment Jeruzsálembe, vállalva mindazt, ami reá várt, mert amit mondott, hogy az életem sem drága, összhangban volt azzal, amit tett és ahogyan élt. Nem a levegőbe beszélt, hanem élte a Krisztussal való kapcsolatot. Drága gyülekezet, kedves testvérek, hosszú út vezetett idáig, hiszen 27 évet öleltünk fel az elmúlt időszakban, betekintést nyerhettünk Pál életébe, szolgálatába, a fárasztó missziói utakba, és aztán abba, hogy mi, hogyan, milyen körülmények között végezte be az életét. Legyen mindannyiunk számára tanulság, tanítás. Vigyük haza mindazt, amiről hallhattunk, és vegyük komolyan, hogy a Jézussal való élet az nem egy se veled, se nélküled, ha akarom, követem, ha nem akarom, nem követem élet. A Jézussal való élet olyan életre szóló elköteleződés, tanítványság, amely magasságokban és mélységekben egyaránt hűséget követel. Egyaránt. Ha már átadtuk az életünket Jézusnak, akkor kövessük őt hűségesen. Hogy legyen szinkronban a gondolkodásunk, a szavaink és az életünk. Ha még nem, akkor ne késlekedjünk rábízni arra Jézusra az életünket, aki az életét nem kimélte érettünk, hogy az övéi legyünk. Amen. Imádkozzunk. Uram, az ember szíve meghasad, amikor ezeket az emberi életeket, sorsokat feleleveníti. Hogy hogyan kellett meghalni ezeknek az embereknek. Hogyan végezték és végeztették ki őket, akik hűek akartak maradni te hozzád. És elgondolkodható az, hogy ebben a konszolidált környezetben, ebben a jóléti társadalomban vajon mi meddig tudunk elmenni? Vajon ki tudjuk-e őszintén mondani, hogy még az életem sem drága? Ne jöjjön ez az idő, bár tudjuk a proféciák alapján, hogy be fog következni. De Uram, adj olyan hűséges szolgákat, akik hozzád ragaszkodnak és nem tagadnak meg téged semmilyen körülmények között. Ahogy Pál apostol is engedelmeskedett, pedig tudta, hogy mi vár rá. Uram, kérlek azért, hogy adj ilyen hű szolgákat, és add Urunk, hogy ilyen hűségesek tudjunk lenni te hozzád. Szeretve téged, ragaszkodva hozzád, és szeretve embertársainkat, akikre bíztál bennünket. Uram, kérlek azért, hogy mindaz, amit hallhattunk itt a hónapok folyamán, azok legyenek tanulságok számunkra, és tudjunk olyan hűen szolgálni téged, ahogy Pál apostol is tette több ezer órán keresztül, több tízezer kilométeren keresztül. És Uram, azért könyörgöm, hogy ki tudjunk lépni ebből a komfortzónából, ebből a jóléti társadalomból, ebből a kényelemből, és tudjunk készülni arra, hogyha kell, akkor az életünk árán is tudjunk bizonyságot tenni. Mert a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Amen.